A mai napon a Mária Rádió Életem küldetése címmel szeretne bemutatni olyan hivatásokat, embereket, akik életük során, mint egy küldetést teljesítve végzik munkájukat. Jernei Judit gyermekneurológus főorvosnővel beszélgetek a Mária Rádió stúdiójában. Ruszti Zseraldén vagyok. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést, bár mint mondtad, úgy érzed, nem te lennél a leghivatottabb erre. A hallgatók a műsor folyamán gondolom megértik majd, hogy miért szerettelek volna mégis téged bemutatni ebben a témában. Mit jelent ez a szó, hogy küldetés? Mit gondolsz erről?
Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm a felkérést, és valóban nem azért szabódtam, hogy ennek nagyobb nyomatékot adjak, hanem mikor ezt a szót kimondtad, hogy küldetés, akkor ez bennem egy olyan fogalmat hozott elő azoknak az embereknek a példáját, akik valami egészen kivételes, vagy adottsággal, vagy elszántsággal, de mindenképpen egy belülről jövő erővel rendelkeznek, és ez meghatározza az életük célját, és tántoríthatatlanok, és tudják, hogy ez az ő helyük. Nekem a küldetés szó ezt jelenti, és ebben az értelemben én azért vonakodtam, mert engem küldtek. Tehát attól lett igazi küldetésem, hogy körülöttem csodálatos emberek voltak, akik bíztak bennem. És megjelölték az utamat, és én nem szolgai módon akartam nekik eleget tenni, csak meghálálni azt a bizalmat, hogy ők valamit megláttak bennem, és arra méltónak tartottak, hogy elindítsanak egy életpályán. Elsősorban édesapám, akinek a szíve vágya volt, hogy egy gyermeke orvos legyen, és ez neki nagy-nagy gyönyörűséget okozott, és örülök, hogy megélhette. Egy csodálatos lelki atyám volt, kicsi koromtól, aki nagyon bízott bennem, jó gyereknek tartott, és én úgy szerettem volna, hogy ő örüljön. És csodálatos egyetemi professzoraim voltak, Szent Ágotai János, Kerpevródius Ödön. Tőlük tanulni, az nem csak azt jelentette, hogy az ember a szakmát tanulja, hanem emberséget. Olyan nagyságok voltak, akik az egész életre kihatással voltak, a szakmai életre is, és az emberi életre is. És aztán nagyon szerencsésen alakult az életem, mert gyerekgyógyászként kezdtem dolgozni, és akkor volt egy főnököm, Mátyus Adorján, aki azt gondolta, hogy legyen belőlem gyerekneurológus, és akkor én megtisztelve éreztem. Aztán az élet összehozott Halász Péter professzorúrral, aki a magyar epileptológia legnagyobb alakja szerintem, és ő is bízott bennem. És ez egy olyan csodálatos erőt adott, hogy de én mindig is éreztem, hogy nem úgy van küldetésem, mint egy mesternek, hanem én egy tanítvány vagyok. És egy kicsit még arra is gondoltam az életem során, hogy adott esetben, mint Cirenei Simon, kap egy feladatot, és aztán érti meg, hogy ez milyen ajándék volt. Ez az aktuálisan megterhelő, számára értetlen feladat. Ez a küldetés, hogy egy darabig hordozza Krisztus keresztjét. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges élménye az életemnek.
Cirenei Simonhoz kapcsolódva, azt gondolom, hogy az örömhír és vigasztalás az, hogy ha Jézus összeroppanhatott a kereszt súlya alatt, akkor az emberek is összeroppanhatnak, de van folytatás, mert Jézus újra és újra felállt. Volt egy Cirenei Simon, aki segített a teherviselésében Jézusnak, És nekünk is lesz, van a környezetemből, vagy volt, aki mellettünk áll, és segít a mélységből kijönni. Úgy érzem, hogy te is a pályád során így állsz a családok mellett.
Már akkor is, amikor gyerekgyógyászként dolgoztam, de aztán később, mint gyermekideggyógyász, és főként epilepsziás gyerekekkel foglalkoztam hosszú, mondhatom most már évtizedeken keresztül, ami valóban azt jelenti, hogy ezt a feladatot, amit ez a kórkép megjelöl egy család számára, azt nem tudják egyedül hordozni. Tehát ha valahol, akkor az epilepszia gondozásban mindig is ezt éreztem, hogy Cirenei Simon vagyok. Visszatérve még a küldetés szóhoz, mert tényleg sokat gondolkodtam rajta, hogy méltóan tudjam megválaszolni a kérdésedet, az is eszembe jutott Máté evangéliumából a talentum példabeszéd, amit őszintén megmondom, hogy én eleinte nem értettem. Egy kicsit értetlenül álltam, hogy ez a szegény, aki egy talentumot kapott, és olyan gondosan megőrizte, hogy az miért ilyen méltatlanul bánnak vele. És aztán az élet megtanított ennek a megválaszolására, hogy nem lehet, hogy ha kapunk valamit, ahhoz ne tegyük hozzá a magunk erejét, a magunk szándékát, és akkor válik az valóban gyümölcsözővé. Amikor végül is azt gondoltam, hogy megosztom a gondolataimat, akkor én azoknak az embereknek szeretnék segítséget adni, akik úgy érzik, mint én annak idején, hogy én nem vagyok olyan extra tehetséges, és milyen könnyű azoknak, hogy azok tudják, és holott azért a nagyok leírásából tudjuk, hogy azoknak az élete sem egyszerű, de mégis tudják az útjukat, és mi meg tétovák vagyunk néha, és elbotlunk, és mi is elbotlunk. Ez persze egy keresztény embernek csodálatos erőt ad Jézus mindenkori újrafelállása. Tehát ez biztos, hogy az embert az élete folyamán nagy mértékben segíti.
Mondhatjuk azt, hogy Cirenei Simonnak be van jegyezve a neve az életkönyvébe, a Bibliába az idők végezetéig, és a mai cireneiek is gondolom tudhatják, hogy Jézus látja, amint valakinek a keresztjében mellé állnak és segítenek a viselésében. És azzal leszünk a kereszt alatt, akivé lennünk kell, Jézus emberévé és követőjévé.
Biztos vagyok benne. Ugye mindig mi egyszerű, gyarló emberek mindig úgy szeretnénk megerősítő jeleket kapni. Árgus szemekkel figyeljük, hogy most Uram, lépjek, ne lépjek, merre menjek, hogy tegyek. És mindig vannak jelek. És tulajdonképpen ez egy, ha az ember keres, akkor talál jeleket. És ahogy visszagondolok a pályámon, igenis mindig voltak jelek, hogy ezt kell csinálnom, ezen az úton kell maradjak. Persze annak a gyönyörűsége, amit szeretetet az ember a gyerekektől kap, hát az már önmagában hőve ajándék, ahhoz nem szükséges külön elismerés, az mindennap gyönyörűség. És ha azt látja az ember, hogy a gyerekek örülnek a segítségének, örülnek a jelenlétének, örülnek a simogatásának, akkor ez már az embert igazolja, hogy igen, ez az én utam. Nem én jelöltem ki, a Jóisten jelölte ki más emberek segítségével, de akkor mégis ez az én utam.
Tamás Járon írta egy Mikes Kelemerről szóló írásában, hogy milyen érdekesen vezette őt Isten, hogy az egészen szokatlan hivatását betöltse. Azt írja, nem illendő dolog mindig Istenre fogni, ami velünk vagy másokkal történt, de ebben a valós helyzetben láthatjuk, hogy milyen csodás Isten csendes igazsága, amellyel minden utat befödött, csupán egyet hagyott nyitva, hogy azután azon futhassunk az ő akarata szerint. Voltak az életedben olyan választási helyzetek, amikor többféleképpen is dönthettél volna, hogy merre indulj, merre menj? Vagy érezted-e, hogy más utak azok el voltak takarva előled, hogy ezen az elrendelt úton menjél?
Más pálya felé soha nem. Olyan volt, hogy itt vagy máshol. Az egy érdek, azt is a Jóisten rendezte el. Már megvolt külföldön az állásom, és akkor született a gyermekem, és akkor tudtam, hogy ez így a jó, és a továbbiak is ezt igazolták.
A gyógyítás során lelkileg is közel lehet kerülni a betegekhez, a családhoz. Például egy gyógyító beszélgetés is tud segíteni adott helyzetben?
Nagyon sokat. Talán egy múltkori beszélgetésünkben elmondtam, hogy én értelemszerűen soha nem teszek fel kérdést a családoknak, a gyerekeknek se a tekintetben, hogy hívők vagy nem hívők. De egy hosszasabb beszélgetés, vagy egy hosszasabb vizsgálat után én azért úgy körülbelül tudom. És tudom, hogy mikor mondok mindenfajta kényszerítés nélkül egy-egy idézetet, egy-egy utalást, és akkor a tekintetek összetalálkoznak. És ez csodálatos pillanat. Onnantól kezdve már, ahogy ezt mondani szokták, félszavakból is értjük egymást. Tudjuk, hogy miből tudunk ők is, én is erőt meríteni.
Mit tartasz, ha meg lehet fogalmazni hivatásod arszpoétikájának, vagy krédójának?
A szeretetet. És ez gyerekek irányába, ez feltétel nélküli. Biztos a felnőtt kollégák érzik ugyanezt az érzést a felnőtt emberekkel kapcsolatban, de egy gyerek nyíltsága, őszintessége, az egészen csodálatos, és én azt gondolom, hogy ez az, ami a pálya nehézségei, mert azért vannak megpróbáló pillanatok egy hosszú pálya során, szívbe markoló pillanatok, fejtörések, gyötrődések, jól csináltam, jókor csináltam, ezt kellett tennem, tudtam-e volna többet tenni, ez minden orvosnak örök kétsége. És mindig egy törekvés van bennünk, és talán ez segít leküzni azt, hogy akkor is menjünk, akkor is lépjünk, akkor is tegyük, amikor talán nem ez lenne a szívünk szerint leginkább várt pillanat, de tennünk kell. Annak idején, amikor a Heinpál kórházban dolgoztam gyerekgyógyászként, akkor tulajdonképpen miután Délpest vezető kórháza volt, ha valahol hiányzott gyermekgyógyász, akkor minket szó szerint kivezényeltek, és akkor hol itt, hol ott, például Pesterzsébeten vagy gyermekotthonba kellett gyermekorvosi feladatokat ellátni. És több helyen is voltam, kikerültem Pesterzsébetre, mentem máról honnapra, azt se tudtam, hogy merre kell menni. Odaérkeztem, tele volt a váró, és hát én úgy próbáltam a rendelő ajtaja felé arra szólni, amikor mondták, hogy aranyoskám, ne menjen, mert nincsen benne senki. Mondtam, hogy hát ha nem tetszenek beengedni, akkor nem is lesz, mert ugye nem tudták, hogy én vagyok az új doktor. És a rendeléseken nagyon nagy forgalom volt, nagyon sok beteg fordult meg, és akkor bizonyára volt már olyan pont, amikor már a nagyon-nagyon sokadik, 56. vagy 61. gyerek érkezett, és akkor mindig arra gondoltam, hogy ugyan nekem ő az 56. vagy 61., de lehet, hogy életének én vagyok az első doktornénie, és én nem lehetek fáradt, nem lehet, hogy ő nem mosolygást, gyöngétséget, figyelmet kapjon, és ez mindig megmaradt egy vezérelv számomra. És ha megengeded, hoztam neked egy verset, amit én még a lelki atyámtól kaptam, mikor itt gyerekkoromban kaptam tőle leveleket és kis versikéket, szentképeket. Ő gépelte, ha netántán gépelési hiba van benne, nézzék el nekem. Utólag néztem meg, hogy tulajdonképpen ez a vers, aminek az a címe, hogy a harmadik Turmezei Erzsébet verse. Megosztanám szívesen.
Köszönöm.
Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelességed. Mást mond a jog, más súg az ész. Valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int, de egy szelíd hang azt súgja megint. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja, minek. De Krisztus szenved benne, és a szelíd hang újra halkan kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna. És míg elvesztenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad a harmadikra, mert az a szeretet.
Többször olvastam ezt a kifejezést, hogy Jézus a legfőbb orvos, a legfőbb gyógyító. Lehet-e tanulni tőle az orvosi hivatásban?
Nagyon sokat. Amikor azt mondja, hogy tedd le a terhet, ne cipeld. Előbb-utóbb mindjárt rájövünk, hogy nem tudunk mindent megoldani. Tedd le a terhedet. És tulajdonképpen szó szerint szoktam azt mondani, az aggódó szülőnek, aki elmondja a tüneteket, várja félve az én diagnózisomat, és amikor van olyan fázis, amikor még nem áll össze a kép, és az ember nem tud rögtön diagnózist mondani, főként nem megnyugtató diagnózist, akkor én mindig azt mondom, hogy és mostantól rám tetszett tenni a terhet. Az én feladatom, hogy kitaláljam, hogy mi okozza a tüneteket, az én feladatom, hogy megtaláljak, amennyiben erre megoldás van. Innentől kezdve ne tessék szorongani, innentől kezdve az én feladatom, nekem, az én vállámra, és most nyugodjon meg, mert a gyerek egyébként megérzi az önfeszültségét, aggodalmát, és akkor nem fogunk tudni érdemben segíteni. Ehhez nekem Jézus Krisztus egy nagy példa, hogy merjek arra biztatni valakit, hogy tegye a terhet, amit persze hát közel sem merem azt mondani, hogy én minden terhet meg tudok oldani, de legalább azt a részét, ami a szülő feladata, ugye az volt, hogy ő odafigyeljen, megismerje, felismerje a tüneteket, de onnantól kezdve már az orvos feladata. És ezt meg szokták érteni, és valóban megkönnyebbülnek. Nagyon fontos, hogy az ember igazmondó legyen. Soha nem lehet az panaszt bagatelizálni, soha nem szabad túlnagyítani, meghallgatni, és azt mondani, hogy innentől teszem a dolgom, amit én tudok. És akkor talán az ember azt a megkönnyebbülést tudja adni, amit egyébként a Jóistentől kap, amikor úgy érzi, hogy képes letenni a terhét. Nagyon sokszor küszködünk azzal, hogy azt hiszük, hogy mindent nekünk kell megoldani, és hordozzuk, és összeroppanunk alatta, mert azt mondjuk, hogy én magam megéltem ezt édesanyám betegsége kapcsán, hogy úgy éreztem, hogy nekem kell mindent megszervezni, én nekem kell gondolkodni éjszakás nővérről, és akkor én ezt nem hagyhatom. És akkor a lelki atyám azt mondta, tegye le a terhét az oltárra, és majd meg fogja látni, hogy lesznek szirenei Simonok, és lesznek olyan megoldások, amire az ember a szorongásában nem veszi észre, hogy kínálkoznak igenis lehetőségek, igenis megoldások. Az nekem egy nagy megtapasztalás volt, hogy merjem letenni a terhet.
Idén 2. jubileumot ünnepelsz, 50 éve vagy az orvosi pályán, nem sokára az aranydiplomádat veheted át, és az idén ünnepled a 75. születésnapodat. Hogyan gondolsz vissza az eltelt időre, a fontosabb állomásokra? Van, amit ki lehetne emelni esetleg?
Én bízom benne, hogy mindkettőt a Jóisten még engedi, hogy megéljem. Most elég bizonytalan időket élünk a járvány miatt. Nagyon bízom benne, hálát érzek. Hálát érzek, óhatatlanul az ember kerek évfordulókhoz ér, akkor nem csak visszatekintenie, hanem összegeznie is kell. Nem én vagyok hivatott eredményeket összegezni. Én hálás azért vagyok, hogy ezt a szép pályát járhattam, járhatom még részidőben most is, és köszönöm a Jóistennek azt az erőt, fizikai erőt is, amivel megáldott, hogy ezt végigcsinálhattam, és én csak azt kérem, hogy ha még szándéka van velem, akkor ahogy eddig is küldött engem, küldjön tovább is ezen az úton.
A gyógyítás mellett számtalan módon segítesz és válasz szerepeket. Hallhatunk-e erről néhányat?
Ez egy érdekes momentuma volt az életemnek röviddel a rendszerváltás után. Akkor én tényleg úgy éreztem, hogy itt a lehetőség, hogy minden kis ember is, aki semmilyen nagy pozícióban nincsen, ami meghatározó változásokat hozhat egy ország életébe. De mindenki a saját területén, ahogy Mikszát mondta, hogy mindenki lépik egyet. Úgy gondoltam, hogy ez a felszólítás nekem is szól, és akkor egy érdekes körülmény kapcsán, akkor voltam 25 éve a pályán, és akkor kaptam egy szimbolikus összeget, ami valóban nagyon szimbolikus volt, de azt gondoltam, hogy akármilyen csekély is, ebből lehet alapítványt létrehozni. Akkoriban nagyon sok mindenki jutott erre a gondolatra, az egy nagyon jó kezdeményező időszak volt, fogalmam nem volt, hogy hogy kell csinálni, de aztán mégis megszületett, és ez az alapítvány azt célozta, hogy az epilepsziás gyerekek számára szakmailag, ha tudunk, olyan eszközöket beszerezni, amelyek nélkülözhetetlenek. Vagy ezeket a gyerekeket, akiket egyébként a betegségük miatt tartózkodásból, hárításból nem visznek el nyaralni táborokba, adott esetben kirándulásokra, hogy ezek a gyerekek sem maradjanak ki ilyen élményekből, tehát tulajdonképpen ezek voltak a fő célok. Ma is működik az alapítvány, és sikerült korszerű műszereket beszerezni. Többek között az első ilyen műszer, ami akkor Magyarországon az első volt a gyerek neurológiai ellátásban, egy olyan hordozható EEG készülék, elektroencefalográfiás készülék, amit felszereltük az elektródokat a gyerekek fejére, az oldalukra kaptak egy kis kazettát, ami így összegyűjtötte az elvezetett elektromos jeleket, és 24 órán keresztül ezt viselték, hazamehettek, nem kellett kórházba feküdni, és ugyanakkor meg a hosszabb időtartam miatt lényegesen több információt kaptunk az agyi történésekről, adott esetben, ha ez alatt még egy rohamjelenség is zajlott, akkor ugye össze tudtuk hasonlítani, vagy például bizonytalan jelenségek esetén nagyon fontos volt látni, hogy annak van-e egy agyi elektromos megfelelője. Tehát nagyon nagy előrelépés volt, és ez sikerült annak idején megvenni, azóta persze már sokkal korszerűbb műszerekkel, és ez mind a mai napig használatban van. Akkor volt még egy érdekes küldetésem, nagyon-nagyon, még nehezebben vállaltam el, mint a veled való beszélgetést. A Nemzetközi Epilepszia Ellenes Lígát, azt Magyarországon alapították 1909-ben. És amikor a centenárium éve volt 2009-ben, akkor Magyarország megkapta a jogot a nemzetközi kongresszus szervezésére. És akkor ez a feladat, mint a Magyar Lígának az akkori elnöke, ez rám hárult. Látod, ez például egy érdekes küldetésérzés volt, mert akkor úgy éreztem, hogy az én feladatom, hogy megmutassak valamit Magyarország kultúrájából, tehát nem csak a szakmai helyzetről, a szakmai jártasságunkról, hanem valamit a magyar kultúrából. Több éves munka volt, egyetlen percét nem sajnálom. Nagyon-nagyon szép élmény volt, és én azt gondolom, hogy a résztvevők számára is élmény lehetett, és nem hoztam az engem megbízókra szégyent, legalábbis bízom benne. Az itthoni továbbképzéseken is sokáig aktívan az előadásaimmal részt vettem. Hát ez is mindig olyan volt, hogy megbíztak, hogy kell előadjak, de nagyon szívesen csináltam, mégpedig azért, mert a gondos felkészülés kapcsán, ha én valami összefüggést megértettem, az egy fantasztikus intellektuális öröm, hogy én értek valamit, és tulajdonképpen én az előadásaimban ezt az örömöt adom át, hogy valami összefüggést megértettünk, és ezt én mind a mai napig szívesen teszem, előadás formában is, írás formában is, mert annak idején sokáig létezett egy folyóirat a gyermekünk, ez a család és iskola lapja volt, legalább 10 évig az egészségügyi rovatot írtam, amiben azokat a gondolatokat közvetítettem a szülők és pedagógusok felé, hogy jobban értsék a gyerekeket, mire figyeljenek oda, minek van jelentősége, milyen helyzeteket kerüljenek, a gyerekek fejlődése, testi, szellemi fejlődése érdekében. Még most is ragadok tollat, azt könnyebben teszem, mint a nyilatkozatra való vállalkozást, mert úgy érzem, hogy ha ha valamit én megértettem, és fontosnak tartok, és ezzel mások ismereteit gyarapíthatom, és ettől másképp viszonyulnak a gyerekekhez, az nekem már gyönyörűség.
Van-e valami üzeneted a fiatalabb generáció, a fiatal kollégák számára?
Talán a mi lelkesedésünk az egy kicsit megmosolyogtatja a jelenkori ifjúságát. Én nagyon szerencsés vagyok, nekem fantasztikus fiatal kollégáim vannak. Ettől is én nagyon-nagyon bízom, hogy jól halad tovább a gyerek neurológia sorsa. Én csak azt kívánom nekik, hogy szeressék ennyire, és legyen ennyire örömük benne, amit ez a pálya ad. Ha nekem lehet üzenetem, de az azt hiszem elmondtam, hogy mindazok, akik valamilyen adott esetben mások által kijelölt küldetés szerint élnek, csak abban tudom őket erősíteni, hogy ne érezzék kicsiny talentumónak magukat, mert adott esetben az ő helyükön az lehet a legtöbb. Abból az egyetlen egy ránk bizott talentumból is kihozhatunk annyit, ami más emberek hasznára, gyönyörűségére, örömére, és nekünk is az örömünkre szolgál.
Sok örömet és erőt kívánok az elkövetkező évekhez. Váci Mihály Eső a homokra című versének részletével szeretném megköszönni ezt a beszélgetést neked. Részletek. Szeretni, hinni a világot, tenni valamit, mivel besugárzod, melegítni, telet a gyertyalángja, szelídíteni, aszályt a szikvirága, rázni a világot, szellő az erdőt, kérlelve biztatni, karsztot a felhők, lázadni, úgy, hogy magadat naponta feláldozod, ha még oly kis dologra, parányi toporzékoló ügynyergébe szállni, osztani magad, hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz, széjjel szórodni, eső a homokra, sivatagnyi reménytelen dologra. S ha nyár se lesz tőled, s a táj se zöldebb, kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőle. Jernei Judit gyermekneurológus főorvosnővel beszélgettem, aki Szilenei Simonként áll a beteg gyermekek és családjaik mellett. Ruszti Zseraldint hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!